Krisztusban, szeretett testvéreim! A mai alkalommal nem klasszikus értelemben vett úrvacsorai témát szeretnék feldolgozni, de mindenképpen a mondani valóm lényegét és célját tekintve Isten szeretetéről, irántunk való szeretetéről szólnék, és arról a célról, ami mindig a szemünk előtt kell lebegjen ahhoz, hogy Isten országának a részesei legyünk. És ennek az alapja és a forrása természetesen Krisztus keresztáldozata. Tehát most helyezzük a tekintetünket egy kicsit a célra. A versenyfutó is, hát hogyha nem látja maga előtt a célt, akkor hogyan fut? Szükséges, hogy a célra tekintetünket arra helyezzük, de a forrása és a kiinduló pontra, aminek az alapja, hogy azt a célt elérjük, hát Jézus Krisztus értünk meghozott keresztáldozata. És a cél pedig a megdicsőült egyház, amelynek mi is szeretnénk a részesei lenni. Szeretnénk eljutni olyan lelki és szentségi magaslatra, amelyre Krisztus vezeti el az ő egyházát és az ő népét. Erre vágyakozunk. Ez az értelme a keresztény életünknek. Nem az az értelme, hogy csak valahogy élünk, és akkor majd meghalunk, és akkor valahogy lesz, hanem szeretnénk Isten országának teljes jogú részeseivé válni, Krisztushoz méltóvá lenni jellemünkben is, életünkben. Nyilván óriási szerepe van ebben a folyamatban a Szentléleknek is. És akkor Isten tiszteletünk alap ige szakaszát olvasnám fel, amivel az elmúlt hét során több napig foglalkoztam, és rengeteg sok kérdés és sok minden merült fel bennem ezzel az ige szakasszal kapcsolatban. Lehet, hogy mindenre nem fogok kitérni. Aggéus könyvének második fejezetéből olvasom a 6. verstől a 9. verse bezárólag az Isten igéjét. Hát ezt mondja a seregeknek ura. Egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazat. És megindítok vagy megrendítek minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltem-e házat dicsőséggel, azt mondja a seregeknek ura. Enyém az ezüst, és enyém az arany, azt mondja a seregeknek ura. Nagyobb lesz a második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregeknek ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a seregeknek ura. Kedves testvéreim, vajon itt melyik templomról beszél jövendől Aggéus proféta, hogy nagyobb lesz a második templomnak a dicsősége, mint az első templomé? Egyrészt erre szeretnék válaszolni, és mi ez a dicsőség, ami felülmúlja az első templom dicsőségét? Nem utolsó sorban pedig, ha legalább érintőlegesen is, de mindenképpen fontos szólnom arról, hogy ki az, aki eljön, akire minden népek vágyakoznak. Egyértelmű a számunkra, hogy Jézus Krisztus. Ki az, aki eljön, akire minden népek vágyakoznak? És vajon miért hiányzik ez a rövid kis félmondat a legtöbb bibliafordításból? De legalább 7-8 féle fordítást is megnéztem, és a legtöbből hiányzik. Hogy eljön az, akkor felolvasom ezt a kis részt, és megindítok minden népet, eddig benne van. És innen hiányzik. És eljön, akit minden népek óhajtanak, vagy akit a népek kívánnak. Erre is szeretnék akkor válaszolni, hogy miért hiányzik ez a fél mondat. És akkor a kezdet kezdetén még a bevezetőnél vegyük számításba, vegyük számba azt, hogy hányféle templomról ír a Szentírás. Hát tudunk a salamoni templomról, amelyet Salamon által építetett az Úr, ahol Isten neve, Isten jelenléte volt jelen, és amit a babiloni seregek leromboltak, mert az Isten népe bálványimádásba ment, bálványimádó lett, és a proféták hiába küzdöttek értük, a nagy részük továbbra is bálványimádó maradt, és az Isten elvetette ezt a szent hely, már ezt a templomot. Ez Krisztus előtt mintegy 500 évvel volt, mielőtt Jézus a földre jött volna. A második templom, ami elkezdett épülni, az Ezrás és Nehemiás idejében kezdett el épülni, a babiloni fogság után, miután a zsidóknak egy része visszatért Júdeába. És Herodes volt az, aki tovább bővítette ezt a templomot, és ebbe a templomba lépett be Krisztus. Miután emberré lett, és elkezdte a 30 éves működését. Hát ha lehet azt mondani, akkor ennek a háznak azért lett nagyobb a dicsősége, ha így értelmezzük, mert Krisztus, az Isten fia belépett abba a templomba. De vajon itt most erről szól-e az ige? Vagy valami másról? Ezt a templomot, mivel az üdvözítőt az akkori népvezetői elvetették, és ebben az elvetésben megkeményedtek, ezt a templomot a rómaiak Krisztus után 70-ben lerombolták. Mind a mai napig nincsen ott templom. Isten népének ott, vagy a zsidóságnak nincsen temploma. A templom hegyen egy mecset áll. Harmadik, az advent úttörők előtt feltárult a Dániel könyve 8. fejezete alapján, a zsidókhoz írott levél 8. és 9. fejezete alapján, hogy az egykori jeruzsálemi templom tulajdonképpen a mennyei templomnak volt a mása. És az a szentély, amit az Ószövetségben felállítottak Mózes nyomán, az a mennyei mintára készült. Tehát igen, létezik egy templom a mennyben. Ez az advent mozgalom úttörői előtt teljes mértékben föltárult. Ezt mi ismerjük, és ezt tudjuk. Ahol most a bőrrendezés folyik, ahol az Úr Jézus végzi a papi és az ő főpapi szolgálatát. Papi szolgálat azt jelenti, hogy közben jár értünk, elküldi a szent lelket, főpapi szolgálat, hogy eltörli a bűneinket. Hát erre vonatkozóan több szentírási kijelentés is van. Viszont van egy negyedik templom is, amit jelképes értelemben kell érteni. De ez a templom is benne van a Szentírásban. Ezt sem szabad figyelmen kívül hagyjuk, mert hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor nem értjük meg az egyháznak a lényegét. Nézzük meg, hogy például Pál apostol mit ír erről, az Efezusi Levél 2. fejezetének 20. versétől. Kik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakatván növekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Pál apostol egyértelművé teszi, hogy a Krisztus hívő keresztények, akikben a Szentlélek lakik, azok hasonlítanak jelképes értelemben egy templomhoz, amelynek alapkövei a próféták és az apostolok, és a szegletkő maga Jézus Krisztus. És az épület növekedik szent templommá, élőben növekedik szent templommá az Úrban. És azt mondja, hogy kiben ti is együtt építettek, mivé? Isten hajlékává. Tehát jelképes értelem ez, de mégis valóság, egy természet fölötti valóság. És vajon ír-e még erről a Szentírás? Péter apostol első levele, 2. fejezetében is van erről szó, és mindjárt majd fogjátok látni, hogy miért vettem ezeket az igehelyeket. Péter apostol első levele, 2. fejezet, 3. versétől, így olvasom, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Ti magatok is, mint élő kövek. Épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. És akkor lehet, hogy felolvasom a többit is. Azért van meg az írásban, ime szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért néktek, akik hisztek. Az engedetleneknek pedig, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozás sziklájává. Akik engedetlenek lévén, megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Miről van szó? Péter apostol is beszél egy hajlékról, amelynek a szegletköve Jézus Krisztus. És mint élő kövek épülünk rá Krisztusra. Mindazok, akik meghaltak önmaguk számára, hogy Krisztus éljen bennük. De akik engedetlenek, azokat az Isten nem tudja beépíteni ebbe a természet fölötti valóságba. Azok megütköznek az igében, amelyre rendeltettek is. De ti, választott nemzetség, királyi papság, és Isten megtartása való népe vagytok, hogy hirdessétek annak dolgait, aki a sötétségből a bűn és a halál sötétségéből, a szenvedélyek rabságából meghívott minket Isten csodálatos világosságára. Tehát itt is szó van erről a templomról, ezen kívül pedig minden egyes keresztény is, akiben a Szentlélek lakik, az ő teste a Szentlélek temploma. Erről ír Pál apostol, Korintusi első levél 6. fejezet 19. 20. versében. Hogy dicsőítsük meg ezért testünkben az Istent, mely a Szentlélek temploma. Tehát láthatjuk, hogy igen, van a Szentírásban erre vonatkozóan bizony tanítás. Jelképes értelemben kell ezt érteni. Mégis valóság. Ugyanis a Bibliának egyes szakaszainak van jelképes és mélyen szántó üzenete. Gondoljunk arra, amikor a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy az ítélő Krisztusnak a szájából két élő éles kard jön ki. Hát mi más ez nem, mint a jelkép, nem? Annak a jelképe, hogy Krisztus az ő igéje által fog majd ítélni élőket és holtakat. Számos ilyen jelkép van, ami most hirtelen nem jut eszembe, és nem is lényeges, de a lényeget megértettük. És akkor Ézsaiás könyvéből is szeretnék egy szakaszt felolvasni, amelyik az Aggeus prófitának a könyvével, illetve a második fejezet felolvasott szakaszával párhuzamba állítható, és a végére majd erre szeretném kifuttatni az ige hirdetést. Az Ézsaiás 60-at ismerjük, párhuzamos résznek tekintendő, mert ugyanúgy Isten népének a dicsőségéről szól. Kelj fel, világosodjál, vagy add ki világosságod, mert eljött világosságod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert íme a sötétség borítja, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsőséged, dicsősége rajtad meglátszik. És népek jönnek világosságodhoz, és a királyok a néked feltámad fényességhez. És akkor tovább most nem olvasom. Kedves testvéreim, hát Jézus megtisztította az ő, amikor itt járt a földön, a templomot, amit az atya házának nevezett. Az imádság házának. Miért tettétek atyám házát kalmárok házává? Mondta Jézus. Azonban ezt a templomot Jézus megtisztította, és utána ismét megfertőzték ezt a templomot. És a rómaiaknak le kellett azt rombolni, mivel Isten ítélete volt a hely fölött. És olvastam azt, hogy Péter apostol hogyan ír az élő kövekről. Szóltam arról, hogy Korintusi első levél 6. fejezetében a testünk a Szentlélek temploma, mert Krisztus drága véren árán váltott meg minket. Ezért dicsőítsük Istent a testünkben. És ne a paráznoságnak adjuk magunkat, se gondolatban, se szóba, se cselekedetben. És akkor felolvastam az Ézsaiás 60. fejezetéből azt a részt, hogy kelj fel és add ki világosságod, szól az Isten az ő népéhez, mert eljött világosságod ideje. Hadd kérdezzem meg testvéreim, vágyakozunk arra, hogy Krisztusnak a világosságát, amely az életszentségünkben, cselekedeteinkben meglátszik, kinyilvánítsuk az emberek előtt? Erre a világosságra vár a világ. Az ige azoknak világosság, akik hisznek benne. Akik nem hisznek benne, azoknak nem világosság. De ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült város nem lehet elrejteni. Egy közösség, amelyben meglátszik Krisztusnak a jelleme, szeretete, irgalma, könyörülete, szolgálatkészsége, öröme, az nem lehet elrejteni. Az egy megvalósult világosság, amely testet öltött a keresztény közösségben. És erre vágyik a világ, erre van szükség. Különben az ige önmagában nem fogja tudni elvégezni a megfelelő munkát. Mert előbb a mi lelkünkbe kell elvégezze ezt a munkát, és emberek hirdetik az igét. Megtért Krisztusnak odaszánt emberek, akik úgy is élnek. Ez rendkívül fontos, enélkül nem éri el a küldetésünk a célját. Kedves testvéreim, még csak egy gondolat itt a földi templomra vonatkozóan, a kőtemplomra. Sion dicsősége Isten népének a jellemében megmutatkozó dicsőséget jelenti. Mit érne az, hogyha egy templom felépülne is akár Jeruzsálemben, az egykori helyén? Ha a Krisztus hívők hitén, életén, cselekedetein nem látszódna meg az, hogy Krisztus meghalt értük, hogy meghalt értünk, és hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Mit érne az, hogyha fel is épülne oda egy templom, és a világ minden kincse és özöne oda menne, mint ahogy itt a profécia tovább írja. Mit érne? Ha az Isten gyermekei nem formálódnának át a Szentlélek által Krisztushoz hasonlóvá, semmit nem érne önmagában. Mit érne a világ összes kincse, hogyha Jeruzsálembe áradna is, hogyha a bűneiben elbukott ember Krisztus megváltása által nem válik drágábbá az Ofír aranyánál? Szeretnék erre az igére egy kicsit kitérni, de csak nagyon röviden. A Károlyi fordításban azt olvasjuk az Ézsaiás 13.12-ben, hogy drágábbá teszem az embert Ofír aranyánál. Megnézd, mi ezt pozitív értelemben értékeljük, és helyes is, és most én is így fogom értékelni. Azonban a szöveg összefüggés, hát nem ezt mondja, hanem Babilont sújtja az Isten ítélettel, és ott arról van szó, hogy ritkábbá teszem az embert. Olyan kevés lesz az ember az ítélet következtében Babilonban, mint az arany, majd miután tönkre teszik és elpusztítják a sereget. De a Károlyi fordítás szerint drágábbá teszem az embert Ofír aranyánál, és ez is, ez önmagában ez a mondat is helytálló, ha a szöveg összefüggéstől most eltekintek, azért, mert más bibliai vonatkozásokkal párhuzamba kapcsolható, és egymást erősítik ezek az igék. Hát Ofír aranya volt az ókorban a legtisztább, legértékesebb arany. Az Úr azt ígérte, hogy akik hisznek benne és engednek az ő lelke késztetéseinek, azokat még ennél a legtisztább, legragyogóbb aranynál is tisztábbá teszi a lelkükben és a jellemükben. Jelent-e valamit nekünk, testvéreim, Istennek ez az ígérete? Meg tudja-e mozdítani a lelkünket, hogy Isten szeretetére méltó módon tudjunk válaszolni? És akkor most összekapcsolnám ezt az Ofír aranyát, hogy drágábbá teszem az embert, a férfit, és hát az embert, Ofír aranyánál. Ha összekapcsoljuk a 45. Zsoltár néhány versével, akkor valóban a helyére kerül minden. Így olvasom a 45. Zsoltárból Isten igéjét kivonatosan. A 3. vers. Vajon kire vonatkozik? Szebb-szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. És akkor a 7. verstől. Trónod, ó Isten örökkévaló, igazságnak pálcája, te királyságodnak pálcája. Szeretted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mindenki számára egyértelmű, a zsidókhoz írott levél azonosítja, hogy ez Jézus Krisztusra vonatkozik. Ő az, akinek az ajkán ömledez, vagy csodálatosan megjelenik a kedvesség, a kedves tanítás, és igaz, helyes tanítás, hogy szerette az igazságot, gyűlölte a gonoszságot, és fölkente az Isten. Amikor megkeresztelkedett, bemerítkezett a Jordán folyóba, akkor lett messiássá, az öröm olajával a társait fölött. De nézzük, mivel folytatódik. Mirha, aloé, kácia illatú minden öltözeted, elefántcsont, palotából, zeneszóval vidámítanak téged. Krisztusnak a jellemének a szépsége. De hogyan folytatódik? Királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felül királyné áll, Ofíri aranyban. De hát ez már a királynére vonatkozik. Ha Krisztus, a vőlegény, ő a királyok királya, akkor ki a királyné? Mert Izrael történetében, ha az Ószövetséget nézzük, a királynéknak semmi jelentőségük és szerepük nem volt. Tehát ezt jelképes értelemben kell érteni, méghozzá az egyházra vonatkozóan. Amelyről az előbb azt olvastam, hogy kelj föl és add ki világosságodat, mert eljött a te világosságod ideje. Vagy amiről Aggeus azt írta, hogy a második templomnak a dicsősége nagyobb lesz, mint az elsői. Hát mi ez a dicsőség? Hát nem Krisztusnak a szentsége, ami meglátszik a Krisztus hívőknek az arcán és a jellemén? De erről van szó. Királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felül királyni áll Ofíri aranyban. És figyeljük meg a 12. verset. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát neki. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána is, az ő társnői néket hozzák őket. Hát kedves testvéreim, itt a Zsoltáros jelképes értelemben Krisztus megdicsült egyházáról szól. Fel van ékesítve, ajándékokkal, adományokkal, a Szentlélek ajándékaival, és a lélek, a Szentlélek adományaival, az egyház. Egy megdicsült formában. Most az egyház küzdő állapotban van. Még nem győztes egyház, most még csak küzdő egyház. De helyezzük a tekintetünket a célra. Arra, hogy a királyné ott áll a király mellett. A királyok királya mellett, Krisztus mellett. Ofiri aranyban. És a király kívánja az ő szépségét. És felszólítta az ige, hogy hódolj a te királyod előtt. Kedves testvéreim! Krisztus tégedet is, engemet is fel akar ékesíteni. Először meg akar tisztítani. Meg akar szentelni. Fel akar ékesíteni azokkal az adományokkal és ajándékokkal, ami neki van. A bűn az lealázza a másik embert. De az Isten kegyelme fölemeli a másik embert. Krisztus magához emeli az elbukott embert, aki hisz benne, aki szereti őt és enged az ő kívánság, az ő kéréseinek és igéjének. Hát erről van szó, testvéreim. Tehát Krisztus az, aki drága vére árán megváltotta a benne hívőket. Most erre emlékezünk az úrvacsorán. Krisztus az, aki áldozatára hivatkozva az atya előtt közben jár értünk és bűnbocsánatot ad nekünk. Krisztus az, aki a benne hívők számára elküldi a Szent Lelket. Azoknak, akik kérik tőle és vágyakoznak rá. És a Szentlélek megszenteli a hívő népet. A Szentlélek mit tesz velünk? A lelkünkbe új tiszta indítékokat ültet el. És Krisztust kinyilatkoztatja, és közli velünk az Isten életét. Nem csak, hogy életet közöl a Szentlélek, az Isten életét árassza. Mint egy forrás, amikor feltör a földből, és mind az egész környezetét megöntözi. Jézus beszélt erről. A Szentlélek a saját ajándékaival ékesíti fel a Krisztus hívőket. És a Szentlélek ajándékaitól és adományaitól lesz a Krisztus hívő és az egyház maradéka felékesített, mint a Krisztusnak a vőlegének elkészített mennyasszony. Vajon miért írja Pál? Nem ezért írja Pál a galatáknak, hogy ismét fájdalommal szüllek titeket, ami kiábrázolódik bennetek a Krisztus? Hát nem erről van szó. Hát erről van szó. Tehát Krisztus önmagához teszi méltóvá az egyházat. Hiszünk ebben, hogy lesz egy megdicsült egyház. Szeretnénk ennek a megdicsült egyháznak a részévé válni. Ennek az alapja és a forrása Krisztus keresztáldozata, amely kinyilvánítja az Isten irántunk való kimondhatatlan szeretetét. De helyezzük a tekintetünket a célra, amikor a királyok királya előtt ott áll, Ofiri aranyban. A királyné, az egyház, megdicsült győztes formában. A szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát neki. Tehát értjük most akkor, hogy mitől, honnan van ez a szépség neki, az egyháznak. De vajon ez olyan könnyen fog végbe menni az életünkben, akik ragaszkodunk a bűnhöz? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Isten megpróbáltatásokat fog megengedni, hogy az egyház elkészüljön a Krisztussal való találkozásra. És miben mosták meg a ruháikat? A bárány vérében. Krisztus keresztáldozata mindig középponti kérdés lesz. És az úrvacsora mindig központi kérdés lesz. Ha nem az, akkor nagy baj van. Krisztus a vőlegény élete feláldozása által mutatta meg az egyháznak, az ő mennyasszonyának, hogy mennyire szereti őt, mennyire szeret minket. Azt mondja, hogy én az életemet adtam érted, annyira szeretlek. Ezért nem csupán Krisztus szenvedésének a mélységein, hanem Krisztus irántunk való kimondhatatlan szeretetének a mélységein kellene többet elmékednünk. Tehát amikor Krisztus szenvedéséről elmékedünk, egy-egy úrvacsora alkalommal, akkor itt nem az a lényeg, hogy mi most akkor most megsajnáljuk Jézust, mert ha igazán megsajnálnánk, akkor a bűnt el kéne hagyni. Hanem arról van szó, hogy észrevesszük-e azt a szeretetet, ami arra vezette Krisztus, hogy oda tartsa hátát a verőknek, orcáját a szaggatóknak, és vállalja ezt értünk, amit vállalt. Minden ilyen jellegű üzenet és elmékedés, testvéreim, vágyakozást serkenthet Krisztus szeretete iránt. De vajon mi által tisztul meg az aranyos alaktól? Hát erről, ezt már említettem, úgy tudom, hogy a kohóban hevítik az arany rögöt. Ezt addig hevítik, amíg az arany szétválik a salaktól. Krisztus az ő kínszenvedése által mutatta meg az irántunk való szeretetét. És a halálból való feltámadása által, hogy képes az ő ígéreteinek eleget tenni. Akinek a feltámadása után minden hatalom a kezébe adatott, menjen is a földön, ő ezt mondta magáról. Mi az, amit azt mondhatnánk, hogy Krisztus teremtői és világfenntartói hatalmánál talán idézőjelben mondva nagyobb? Hát ő hatalma szavába tartja fenn a mindenséget. Egyedül az irántunk való szeretete nagyobb. Mert mint teremtő adta oda az életét, értünk. A megváltott népe iránti szeretete a nagyobb. Tudjátok, mit ír a prófétasság lelke? Azt írja, és a prédikátor értekezleten ezzel szembesültem én is, hogy nem mutattuk be eléggé Krisztus irgalmát, könyörületét, szeretetét és igazságát az advent népnek. Nem mutattuk be. Krisztus az ajtón kívül áll, hogy lehetne bemutatni, hogyha Krisztussal nem vagyunk közösségben. Ez az egyik. És akkor ebből mi következik? Hát az advent váró nép akkor nem tud világítani, és nem tudja bemutatni a világnak ezt a szeretetet, könyörületet. A szeretet, a könyörület, az irgalmasság megy elől. És ez erőt ad, mert meggyógyít, megszabadít, hogy Krisztus igazságát is tud képviselni, de ilyen szeretettel. Mert ha nem megy elől az Isten könyörülete, szeretete és irgalma, az Krisztus igazsága nem fog célt érni. Mert az emberek úgy érzik, hogy nem képesek. Nem tudnak Isten követelményének eleget tenni. De Isten erejével lehetséges. A Szentlélek által lehetséges. Van gyógyulás, van szabadulás a bűnből. Kedves testvéreim, tehát ez az üzenet, amit például az Úr szolgáló lánya által küldött, ez a feddő üzenet az advent népnek. Pedig senki sem vágyakozik jobban az Úr Jézusnál, jobban, hogy a benne hívőket saját magához emelje. Önmagához méltóvá tegye és megszentelje. Amikor mi is vágyakozni fogunk ezután a szeretet után, tisztaság után, szentség után, akkor elmondható, hogy elkezdődött az a folyamat a lelkünkben, aminek az lesz a vége, hogy a királyné ott áll ofiri aranyban, a királyok királya mellett. Szeretnétek ott állni? Teljes szívvel vágyakozom rá. Ez az értelme a keresztény életünknek. Ennek a folyamatnak vége a megszentelődés lesz. Isten népének krisztusi egysége lesz. Akkor lesz az egyház olyan, mint a királyné ofiri aranyban, amely ott áll a király jobbján. Igen, testvéreim, sokféle jelkép van az Isten egyházáról és a Szentírásban, az Új Szövetségben. Tehát hasonlít az Isten egyháza egy templomhoz, amelyben a szegletkő Krisztus, az alapkő, az apostolok és a proféták. Ez egy jelkép, mégis valóság. Szent templommá növekedünk az Úrban. Hasonlít Krisztus egyháza Krisztus testéhez, sőt maga Krisztus teste. Titokzatos módon. Krisztus a fej, a tagok pedig mi vagyunk. Mindenki élő közösségben legyen a feje. Ez is jelképes, mégis természetfölötti valóság. És akkor ott van a mennyasszony és a vőlegény hasonlata. A vőlegény Krisztus, a mennyasszony az egyház. Erről szóltam az előbbiekben. Aggeus próféta könyvében ígéret van arra, hogy a második templom, amely a Krisztus hívőkből fog felépülni, élő kövekből, na ez a templom dicsőségesebb lesz a salamoni templomnál. Erre ígéret van. Ez most még sehol nem látszik, de ez meg fog valósulni. Ez végbe fog menni, én ebben biztos vagyok, és én ebben hiszek. A kérdés az, testvéreim, csupán az, hogy meg tudunk-e halni a bűnnek, hogy Krisztus élhessen bennünk. Elhisszük-e főként teljes szívünkkel, hogy az Isten szeret minket, megbocsájtotta és megbocsátja a bűneinket, és mi meg akarunk-e egymásnak őszintén bocsájtani? Elhisszük-e, hogy minket is drágábbá tud tenni az Isten ofiri aranyánál? Minden ember a lelke mélyén arra vágyik, hogy szeressék, hogy ő lelkében egy érték, egy kincs. Minden önmegvalósító törekvés erre megy. Pedig az Isten szeret minket, és el fog készíteni, ha hiszünk benne, az ő országa számára. Jézus azt mondta, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Tehát az Aggeus 2.7, ahogyan Augustinus szerint a Héber Bibliában volt, amit most valamiért nem találok ott, most erre szeretnék egy kicsit kitérni, az Aggeus 2.7-re. Tehát még egyszer felolvasom, hogy az a fél mondat valahogy a legtöbb fordításból miért hiányzik. Megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm a házat dicsőséggel, azt mondja seregetnek ura. És az előzményben pedig egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazat. És megrendítek minden népet. És eljön az, akit minden népek óhajtanak. Kedves testvéreim, itt Jézus első vagy második eljöveteléről van szó. Hát a második eljöveteléről van szó. Hát azok az események, amik előttünk vannak, hogy megrendítem az eget és a földet, hát azok még előttünk vannak. És ennek a végső beteljesedése lesz, hogy Jézus megérkezik az ég felhőjén, nagy hatalommal és dicsőséggel. Az első eljövetelekor a népek nem óhajtották a megváltót, mert azt sem tudták, hogy kicsoda. De most már a nagy evangélium hirdetés következtében fogják tudni. Mint egyetlen reménységet fogják Krisztust várni. Azok, akik hisznek Krisztusban. Tehát ez Jézus második eljövetelére vonatkozik. És hogy megtöltem-e házad dicsőséggel, ahova mindenféle kincs bejön, hát az nem Isten népé, nem Isten népének a templomát jelenti? Hát nem egy földi templomot. Hogy ennek a háznak a dicsősége a másodiknak nagyobb lesz, mint az elsői. Írja a próféta. És kedves testvéreim, képzeljétek el, hogy mikor én ezt megtaláltam, ha mondom, hogy lehet, hogy a Károlyi fordításban benne van, de az újonnan revideált Károlyi fordításból már hiányzik. Miért hiányzik? Elővettem a Szent István Társulat Bibliáját. A Szent István Társulat Bibliájában nincs benne. Lábjegyzékben megtaláltam, hogy a Vulgatában, a latin fordításban tévesen benne volt. Ezt írják. Hát akkor megnéztem a Szent Jeromos Biblia Társulatét. Abban sincs benne. Megnéztem az egyszerű fordítást, abban sincs benne. Megnéztem a Calvin kiadó fordítását, abban sincs benne. Megnéztem, ha most nem akarom néven nevezni, az új világ fordítást, abban sincs benne. A Szent Pál Akadémia fordítását, abban sincs benne. Hát hogy csak a Vulgatában van benne, egy fordításban hogy kerül bele? Hát Szent Jeromos, Hieronymus nem fog olyat beleírni a Szentírásban, ami nincs benne. Ő csak lefordította. És Augustinus azt írja, hogy ez a Héberbe benne volt. Nem a Septuagintában, a görög fordítában, hanem a Héberbe. Most nincs benne a Héberbe. Hogy lehetséges ez? Én elővettem egyet, és néztem, nincs benne. Vagy legalábbis lefordítva nincs benne. Káldi György jezsuita fordításában benne van. A Vizsói Bibliában benne van. Most, na ezek az én gyötrelmeim, látjátok testvéreim? A tanítónak is megvannak a gyötrelmeim. Hogy lehet, hogy egy ilyen lényeges fél mondat, hogy eljön minden, még egyszer, és megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, hogy ez hiányzik a Bibliából. Hogy lehet? Hogy lehet ez? És kiadják újra a Károlyi fordítást, és nincs benne. És én nem hiszem, hogy csak a Vulgatában tévesen volt benne. Szerintem az a, vagy a Héberben, ahogy írja Augustinus, vagy a Septuagintában, de benne volt. Septuaginta is fordítás, de ihletett fordításnak tekinthető, mert az ősegyház egyszerre használta a Septuagintát is, és a Hébert is. Na most bocsánatot kérek ezért a kitérőért, amit itt most itt elmondtam a végén, de elég nagy gyötrelmet jelentett ez nekem, amíg én ennek az elmúlt héten utána jártam, valamennyire. Kedves testvéreim, minden népet megindít az, aki megrendíti az eget és a földet, és eljön az, aki után minden nép vágyakozik. Minden nép várni fogja, minden népből, nemzetből és ágazatból várni fogják Krisztust, mint egyetlen és biztos megoldást és reménységet. Az Úr megígérte, hogy a második templom dicsősége nagyobb lesz, mint az első templomé volt. Ezért ezt a szentírási helyet ugyanúgy egybe lehet vetni az Ézsaiás 60. fejezetével, amelyben azt olvastuk, hogy kelj föl és add ki világosságodat. Ahogy a szofiri aranyban álló királyné ruhája ragyogott, úgy az Isten népe Krisztus jellemétől ugyanúgy kell, hogy ragyogjon. Mi hisszük azt, hogy végül a Krisztus hívők, akik Jézus második eljövetelét várják, készen is fognak állni. az Úr Jézussal való találkozásra. Maga az Úr fogja elkészíteni és megszentelni, felékesíteni az ő népét. Hisszük, hogy a búza be fog érni az aratásra. Ez azt jelenti, hogy a búza beér az aratásra, hogy a krisztusi jellemvonások megjelennek Isten népe életébe. Erre ígéret van. És bízunk benne, hogy az Úr kegyelméből, egyedül az ő kegyelméből, mi is részesülünk ebben a tisztaságban és szentségben. Ezért Krisztus végtelen árat fizetett a Golgotán. Dicsőítsük meg azért az Istent a testünkben, amely az Istené. Mert az Istené a mi testünk is, a teremtés is, a megváltás joga. Kedves testvéreim, helyezzük tekintetünket akkor Krisztusra, a Királyok királyára, aki életét adta értünk, és a végső célra, hogy egyszer majd a jobbján ott lesz a megdicsőült egyház, amelynek mi is szeretnénk részesei lenni. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.